Rádióegyetem. Politikai esztétika. Az igazság jelentősége. Radnóti Sándor előadása.
Az előző órán egy modellt mutattam be a politikai térnek, illetve annak, amit politikumnak nevezünk, egy lehetséges modelljét, egy nagyon nem rokon szenves modelljét, az ellenség és a barát megkülönböztetése alapján álló modellt, amely ugyanakkor rokonszem vide, rokonszem voda nagyon világosan megmutatkozik a politikai élet és a politika történetben, mint egy világos és határozott és nem csak lehetséges, hanem állandóan újra megjelenő és működő tendencia. Ígértem már akkor is, és most akkor ezt fogom betartani, hogy egy másik lehetséges modellről beszéljek, és azt mondanám, hogy tulajdonképpen ez a két modell az, ami egymással szemben állva eléggé jól lefedi azt, amit politikai térnek vagy politikumnak nevezünk. Ennek a modellnek a kulcsszava a szabadság, és mondjuk úgy lehetne jellemezni, hogy a szabadságban való állandó vita tere, a szabadság lehetőségeiről, a szabadság megvalósításáról, a szabadság alkalmazásáról való állandó vitának, vita alatt most cselekedetet is, és vitatkozást is értek, tehát állandó vitának a terepe a politika. Amit figyelemre méltó ebben a modellben, amelyet Hannah Arendt alapján fogok ismertetni, mert Hannah Arendt az, ahogy Carl Schmitt a klasszikusa az előzőnek, úgy Hannah Arendt a klasszikusa ennek a felfogásnak. Ami itt nagyon figyelemre méltő, és tulajdonképpen mindjárt ezzel kell kezdenünk, hogy milyen viszonyban áll ez a modell az igazsággal. Ez volna itt az alapvető kérdés, hogy hogyan volna megfogalmazható a politikai igazság. De ha igazság fogalomból akarunk kiindulni, amely ugye maga is különböző, hiszen van filozófiai igazság, van vallási igazság, van tudományos igazság, és végül van egyszerű tényigazság. Mondjuk tényigazság az, hogy valaki olyan doktori disszertációt írta, amelyet másoktól merített, vagy pedig olyat, amelyet saját kútfejéből hozott létre. Ez egy ténykérdés és tényigazság. Ugye minden igazsággal, a filozófiai igazsággal, a tudományos igazsággal, a vallási igazsággal és a tényigazsággal is szemben áll antik filozófia óta a vélekedés, a vélelem, a vélemény, a doxa. Na most az állítás az, hogy mindezek az igazságfogalmak bizonyos értelemben kívül vannak a politikai téren. Nem lehet, vagy nem lehetne politikailag vitatni egy tényigazságot. Lehet vitatni, hogy vajon valóban tényigazság. Ez egy jogos vitakérdés. Lehet vitatni a vallás igazságát, lehet vitatni a tudomány igazságát, és lehet vitatni a filozófia igazságát a maga területén, de politikai értelemben ezek nem vitatható igazságok. A politika területe a vélemények területe. Az igazságok a politikán kívül állnak. Meghatározzák a politika világát adott esetben, de éppen mert igazságok, ezért legalábbis egy vélekedés szerint, és ez Hannah Arendt vélekedése, kívül állnak a politika területén. Az első világháború után, ez Hannah Arendtnek egy kedves példája, az első világháború után rengeteg történészi, újságírói vita, és általában mindennapi életben egy állandó vita volt azon, hogy az egyébként kétségkívül rendkívül igazságtalan békekötés, amely ugye Magyarország területét is egyharmadával zsugorította össze, az nem prolongálja a háborút, és ennyiben nem felelőse a nem felelősek-e a győztesek, és így tovább. Ezek mind jogos kérdések voltak. És akkor egyszer valaki ezt a kérdést, amely nagyon öreg Clemenceau-nak feltette, aki azt a brutális választ adta, hogy ezek a kérdések mind vitathatók. Egy azonban nem vitatható, hogy 1914 ekkor és ekkor nem Belgium volt az, aki megtámadta Németországot. Mert azzal kezdődött az első világháború, hogy Németország átlépte a belga határt. Ugye? Ugye ez egy tényigazság, amelyet nem tud semmilyen későbbi történészi vagy bármilyen más beállítás megváltoztatni. Az, hogy Trianonban súlyos hibákat követtek el, hatalmas bűnöket követtek el, ez állítható. Állítható az, hogy sok mindenben a központi hatalmak mellett megvolt az Antant felelőssége is, még a háború kitörésében is, de az, hogy ki kezdte a háborút, ki volt az, aki az első háborús cselekményt elkövette, ez nem vitatható, ez kívül áll, megint csak kívül áll a politika világán. Na most ebből az következik, hogy az az nagyon érdekes kérdés, ami ugye bennünket személyesen is nagyon érdekel, mert a közelmúlt politika történetében ennek nagyon nagy szerepe volt a hazugság és a politika viszonya egymáshoz. Ugye negatív formában azt lehet mondani, hogy nincs egyetlen olyan állítás sem, amelyben az igazmondást egy politikai erénynek nevezné bárki. Az igazmondás egy nagyon fontos erény, egy nagyon jelentős erény, de nem politikai erény. Ugye a politikában célokat kell elérni, ehhez emberek tömegeit kell megnyerni, és ezért az igazságnak a teljes leplezetlensége nagyon gyakran nem célra vezető. Ezért volt abszurd abban a vitában, amely Gyurcsány Ferenc érdekes, zárt körben elhangzott beszéde kiváltott egy másik politikusnak az az állítása, hogy ő soha életében nem hazudott. Ugye ez politikában nem képzelhető el, politikában elhallgatnak, a politikában ugye van egy híres jezsuita beszélgetés, amelyet egyébként Anuilai drámájába is felhasznált, amelyben a jezsuiták beszélnek a politikáról, és azt mondják, hogy amikor már minden lehetőséget kimerítettél, akkor lebd meg ellenfeledet azzal, hogy az igazat mondod. Ugye? Na most mindez, amiről beszélek, ez azt a kérdést veti fel, hogy a politika világában, ellentétben az olyan magányos tevékenységekben, mint a filozofálás, olyan magányos tevékenységekben, mint a morális döntések, az én személyes morális döntéseim, az olyan magányos tevékenységekben, mint a tudomány, vagy mint a tényfeltáró újságírás, ezekben nyilvánvalóan az igazság, a hamisítatlan igazság a hazugság ellentétévé válik. Magában a politika világán belül viszont a hazugság egy nagyon relatív dolog, és az igazság is egy nagyon relatív dolog. Való igaz, hogy ahhoz, hogy politikai céljait valaki elérje, ahhoz az igazságnak csak bizonyos részeit lehet feltárni. Emlékeznek talán a Esti Kornél történetre az igazmondó városban. Ugye az igazmondó városban, ahol mindenki igazat mond. És ahol ezért a napilapnak, a város napilapjának az a címe, hogy a Bérenc. Ugye? A Bérenc című napilap, mert mindenki mindenben igazat mond. Na most ez világos, hogy a politikai életet lehetetlenné teszi. Ugye nyilvánvaló, hogy ráígérni kell azzal, hogy nagyon kivételes és nagyon ritka eset az, amikor nyerni lehet egy olyan politikai jelszóval, hogy csak vért és verítéket ígérhetek nektek. Ugye ez volt Churchill híres mondása. Néha vannak olyan patetikus pillanatai a politikai életnek és a történelemnek, amikor az emberek egy nagy hősiességre, nagy lemondásra, nagy aszkézisre is vállalkoznak valamilyen célnak, valamilyen eszmének az érdekében, de ezek valóban kivételes pillanatai a történelemnek és a politikai életnek, általában nem azzal verbúvál tömegeket magának a politikus, hogy vért és verítéket ígér az embereknek, hanem jólétet ígér, korlátlan jólétet ígér minden rétegének, a választók minden rétegének életszínvonala látványos megugrását ígéri, és így tovább. Amelynek azért természetesen megvannak a határai. Ugye ezt kicsit lehet ígérni, de olyan nagy hazugságokat nem lehet tenni, amelyek rögtön a választás másnapján lelepleződnek, mert ha ezt teszik, akkor a következő választásokon elbuknak. Feltéve persze most, ha alkotmányos körülmények közötti helyzetről beszélünk. Alkotmányos körülmények közötti helyzetről, amelyhez az is hozzátartozik, hogy tagadhatatlan, mondja Hannah Arendt, hogy legalábbis az alkotmányosan kormányzott országokban a politika még konfliktus esetén is felismeri, hogy szüksége van olyan emberek és intézmények létezésére, melyek fölött nincs hatalma. Melyek ezek az emberek és intézmények? Az igazmondók, ugye? Nincs fölöttük hatalma, ilyenek a bíróságok, amelyek az igazságot, csak az igazságot és a tiszta igazságot keresik. Ilyenek az újságírók, akik, most persze ideál is helyzetről és ideál típusokról beszélek, ilyenek az újságírók, akik igazat tárják fel a tényfeltáró újságírásban, a tényigazságot tárják fel, de ezek minden alkotmányosan korlátozott államban és minden ilyen értelembe vett politikában nem résztvevői a politikai életnek, hanem a politikától függetlenek. Ugye ez egy régi álma a filozófusoknak, hogy ők fogják majd megalapítani az ideális államot, és már Platón is néhány Tirannosznál, Szicíliában jelentkezett, hogy szívesen megreformálná az államot. Ugye ez egy tényleg, ha Platónnak kezdjük, akkor ez egy ősrégi álma a filozófiának. Azonban úgy tűnik, hogy ugye a filozófus azért akar a politikába belépni, mert meg akarja valósítani az általa igazságnak tudott valamit, a filozófia igazságot reálisan akarja. Ugye ezt fejezte ki Karl Marx a 19. század közepén az a sorsdöntő állításával, ugye ez a Feuerbach tézisekben olvasható, hogy a filozófusok eddig csak különbözőképpen értelmezték a világot, a feladat az, hogy megváltoztassuk. De az igazság az, hogy valahányszor erre lehetősége volt a filozófusnak, akkor ő is megpróbálta korábban is megváltoztatni. A filozófiai igazság nevében. Azonban, és ez egy nagyon érdekes tapasztalat a politikumnak, a politikainak, a politikai térnek, hogy a filozófiai igazság, akár a legnemesebb és legtiszteletreméltóbb igazság is, ha nem egyetértés alapján válik politikává, akkor épp olyan zsarnokság, mint a legszörnyűbb zsarnokságok. Na most ez az a megkülönböztetés, ugye ezt teszi meg Arendt, tehát az igazságok világát és a vélemények világát megkülönbözteti. Az igazságok világát magányos tevékenységnek tekinti, a vélemények világát pedig, ahogy a szó is mondja, a közösségnek a világává teszi, amelyben nem tudok olyan állítást tenni, amely feltétlenül igaz. Tehát nem tudok olyan politikai állítást tenni, amely feltétlenül igaz. Mondom, tényállítást tudok tenni, de politikai állítást nem tudok tenni olyat, amely feltétlenül igaz. Ezzel szemben arra kell törekednem, hogy politikai nézeteimben minél több közösségtársam, a politikai térben való közösségtársamnak a lehetséges nézetét mérlegeljem, és adott esetben képviseljem. A politikai gondolkodás ebben az értelemben egy reprezentatív gondolkodás, reprezentál, képvisel másokat. Filozófusként nem képviselek senki másokat, filozófusként állandó párbeszédben vagyok a lelkiismeretemmel, állandó párbeszédben vagyok az eszméimmel, ezeket megvitatom magamban, de nem képviselek másokat. tudományban sem képviselek másokat, és a tényfeltárásban, a tényfeltáró újságírásban, ez egy nagyon nemes és nagyszerű foglalkozás, tényfeltáró újságírásban sem képviselek másokat, nem mérlegelhetem azt, hogy ha megismertem a tényt, hogy ennek a feltárása ez milyen következményekkel jár. Minden bizottság, amelyet arra a célra hívnak össze, hogy tényeket feltárják, minden ilyen bizottságnak az igazságra kell törekednie minden hátsó gondolat nélkül. A politika világa ezzel szemben állandóan mérlegeli mások véleményét, mert akciókba gondolkodik, cselekvésbe gondolkodik, mindig meg akarja változtatni a politikai helyzetet, a politikai teret el akarja mozdítani, és ehhez szüksége van másokra. Na most ezzel jutunk a politika és az esztétika kapcsolatához egy másik irányból. Ugyanis a politikai ítélet annyiban analóg az esztétikai ítélettel, hogy nincsenek igazságkritériumai, és nem rendelődnek alá olyan szabályoknak, mint a logikai ítéletek. Ez vezetett Hannah Arendtnél ahhoz a nagyon érdekes gondolathoz, hogy az ítélelő kritikáját, aminek hát legalábbis egyik részét esztétikának szoktuk tekinteni, és a tárgya valóban az ízlésítélet vizsgálata. Nos, ezt az ízlésítéletet ő politikai filozófiaként értelmezte, és politikai filozófiaként fogta fel, mert ahogy az ízlésnek sincsenek végső igazságkritériumai, úgy a politikai ítéletnek sem lehetnek végső igazságkritériumai. Ahogy az ízlés nem rendelődik alá szabályoknak, mint például a logikai ítéletek, úgy a politikai ítélet, vagy a politikai döntés, vagy a politikai elszántás valamire sem rendelődik alá szabályoknak. Na most ez egy vita a mai filozófiai életben, és például Habermas, a nagy, ma is élő német filozófus, az ennek alapján mondja Hannah Arendtről, hogy esztétizálja a politikát, amennyiben elhárítja a politika és a nyilvános beszéd kognitív megalapozását, és ezzel tátongó szakadékot nyit a tudás és a vélemény között, amelyet nem lehet érvekkel áthidalni. Ugye ez vita, ez maguknak is, mindenkinek el kell dönteni, hogy ki mellett állnak ebben a vitában, mert Habermasnak épp olyan súlyos érvei vannak, mint Arendtnek. Én azt mondanám, hogy Arendtnél valójában a meggyőző ítélet és a kényszerítő igazság között van a különbség, és az előbbinek, tehát a meggyőző ítéletnek is van a kognitív dimenziója, jobban ítél az ember művészi kérdésekben, ha tud valamit a művészetről. Ezt fejezi ki a politikában Arendt azzal, hogy jobban ítél az ember, ha tudja közösségi, társai, politikai nézeteit, politikai véleményeit, mérlegeli azoknak jogosultságát, és így tovább. De mindezek soha nem válhatnak kényszerítő igazsággá. Ugye ez az a dilemma, ami Kant előtt állt, hogy van egy nagyon erős, nagyon érvényesnek tudott ítéletem, ami azt mondja, hogy ez szép, de ezt soha nem tudom annak bebizonyítani, aki azt mondja ezzel szemben, hogy ez nem szép. Lehet beszélgetni erről, lehet vitatkozni erről, de soha nem fogok egy olyan érvet találni, nem találhatok olyan érvet, amely logikai kényszerítő erővel győzi meg ellenfelemet arról, hogy azentúl szépnek tartsa azt, amit nem tartott szépnek. És ez az, amit Hannah Arendt a politikai döntésre, a politikai véleményre is kiterjeszt. És ennyiben tekinti analógiának az esztétikát a politikával. Én szerintem egy nagyon meggyőző és nagyon érdekes gondolat. A probléma tehát az érv és az ítélet közötti kapocs elszakítása, amennyiben Arendt elfogadja Kant megkülönböztetését az érvekre, alapuló kognitív ítélet, tehát a megismerés ítélete, és a tetszés vagy nem tetszés nem kognitív jellegén alapuló ízlésítélet között. Itt tehát amíg Habermas, tulajdonképpen érdemes volna róla is egy külön órát tartani, csak az esztétikai dimenzió nincs annyira a középpontban, hogy indokolhat, ez inkább egy politikai, tisztán politikai filozófiai kurzusnak volna a feladata, mert Habermas politikai filozófiájának a fő kérdése a legitimáció. Milyen uralom, milyen hatalom legitim? És ezzel a problematikával szemben Arendtnél a politika a szabadság gyakorlata, és amitől ő tulajdonképpen fél, az az, hogy a szükségszerű, a logikai bizonyíték, a kell, az zsarnoksággá válik, az kényszerítő erővé válik, és hát erre ezer tapasztalat van a politika történetében. Tehát az egyediség, ami az esztétikaihoz hasonlítja a politikai szférát, minden politikai helyzet egyedi, ugye, ahogy minden műalkotás egyedi, ez az egyediség tehát nem más, mint hiánya annak a szabálynak, amely alá lehetne rendelni az esetet. Az eset egyik esetben egy műalkotás, az eset másik esetben egy politikai konstelláció. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ez a rózsa szép, akkor ez nem rendelhető alá annak a kényszerítő erejű állításnak, hogy minden rózsa szép. Ugye? Tehát reflektív ítéletről van szó, amely helyet hagy a partikulárisnak, és a partikulárisnak óriási szerepe van, a partikuláris a részeknek, ugye, a politikában. És ez nem zárja ki a nyilvános szférában a racionalitást, vagy az érvelést. Arendt arról beszél, hogy kevésbé a dolgokban, mint inkább az ítélet módjában van az implikálva, hogy ki ez az ember, és kivel vállal a közösséget. Ugye az ő politikai felfogásának, politika felfogásának az alapja az, hogy kivel akarok együtt élni. Ugye ez a kérdés. Ezért tulajdonképpen ebből a szempontból azt a híres mondást is opponálja egy másik posztumusz megjelent egyébként erkölcsfilozófiai művében, amely azt állítja, hogy barátom Platón, de nagyobb barátom az igazság. Ezt ő megkérdőjelezi ennek az állításnak a teljes körű érvényességét, mert azt mondja, hogy megint csak ugyanazt mondja, hogy az igazság egy területe az életnek, ahol valóban nincs barátság, de ahol viszont barátság van, ott alapvetően az a kérdés, hogy kivel akarok együtt élni. Kinek akarom a barátságát? Na most ezzel ugye visszamentünk az antik filozófiába, a modern politikába, a modern politikai elméletekben. Ez jóval kevésbé játszik szerepet, bár ha meggondoljuk, hát Carl Schmittnek a barát ellenségében ugyanígy megjelenik ez a probléma. De az alapvető különbség, hogy ugye, mint láttuk, a Schmitt-féle elképzelésben nem, igen, így is fel lehet tulajdonképpen fogni, ahogy most meggondolom, a kettő ellentétét, hogy a Schmitt az ellenséget akarja meghatározni, Arendt pedig a barátot. Ugye? Tehát kevésbé a dolgokban, mint inkább az ítélet módjában van az implikálva, hogy ki ez az ember és kivel vállal a közösséget, és megjelenik a gyors felismerése a rokonnak, a közösségeknek, amelyhez tartozunk, és itt a tetszésnek, az ízlésnek megint nagyon nagy szerepe van. Ugye ez miközben, ugye erről beszéltem egy korábbi órán, az ízlés filozófiája elveszett a 19. században, de maga az ízlés abban az értelemben nagyon erősen továbbra is működik, hogy az ízlésünk által ismerjük fel azokat, akikkel közösséget akarunk vállalni. Ugye? Azok a dolgok, amik az egy hihetetlen erejű dolog közösségképzésben, barátságban, hogy ugyanazok a dolgok tetszenek nekünk. Ugye ennek fantasztikus jelentősége van. Ugyanakkor azt is világosan kell látni, hogy ezek az ilyenfajta ítéletek, tehát a nem logikai ítélet, ami itt működésbe lép, az adja meg a lehetőséget, hogy mások helyett is gondolkodhassunk, hogy bárki más helyett gondolkodhassunk. És ez a politika. Ez az Arendti politika, hogy a dolgokat különböző oldalakról látni, különböző oldalakról mérlegelni, ez nem relativizmus. Tehát nem azt mondja, hogy így is lehet látni, meg úgy is lehet látni, hanem valóban megnézi, hogy hogy lehet látni így, és hogy lehet látni úgy. És ez nagyon szép, hogy ezt egy irodalmi műben találja meg ennek az első jelét, ennek a fajta politikai szemléletnek, a politikai ilyetén felfogásának Arendt, és ez pedig nem más, mint Homérosz. Ugye azt mondja, hogy soha a történelemben korábban, Homérosz előtt, azt mondhatnám, hogy a Homérosz előtti világ az a Carl Schmitt világa. Evidens, hogy ki az ellenség és ki a barát, és az ellenség az pusztulásra van ítélve, az ellenség az nem is ember, az ellenséggel szemben minden megengedett. És akkor jön Homérosz, aki egyformán meg tudja siratni, és egyformán tudja mérlegelni az akályok igazságát és a trószok igazságát, a trójaiak igazságát. És jön utána Hérodótosz, aki azzal kezdi a könyvét, hogy ez a könyv, az én könyvem azokat a nagy tetteket fogja bemutatni, amelyeket a görögök és a barbárok cselekedtek. Tehát a barbárok is. Ugye? Azt mondja Arendt, hogy ezzel kezdődik az európai értelembe vett politika, ezzel kezdődik az, amit ő politikának nevez, tehát akkor, amikor, ez a vélemények világa, ugye ez nem az ítéletek, hanem a vélemények világa, amikor bele tudunk helyezkedni mások véleményébe, amikor meg tudjuk érteni mások véleményét, és úgy alakítjuk ki a sajátunkat, hogy mint egy kiterjesztjük az ítéletet, a kiterjesztett ítélet, ugye ez a kanti fogalom, amely nem pszichológiát, nem empátiát jelent ebben az értelemben, hanem megismerni a mozgatórugóknak a világát, és tulajdonképpen mögött van egy nagy gondolat, a pluralizmusnak a gondolat, hogy nem az ember lakja a Földet, hanem emberek lakják a Földet, legkülönbözőbb motivációkkal, legkülönbözőbb szándékokkal, amelyeket nagy mértékben meg kell értenünk. Tehát Homérosz, Achillesz és Hektor szemszögéből is látni tudja a trójai háborút. Lehetőség nyílik arra, hogy kövessem, vagy akár akceptáljam is az érvet, miközben ne értsek egyet azzal, ami belőle következik. Ha egy érvnek ereje van, akkor inkább azért, mert egy imaginatív látás hordozója, és kevésbé azért, mert cáfolhatatlan a logikája. Ez nem a demagógiának, nem a politikai demagógiának a apológiája Arendt részéről, hanem tulajdonképpen megkülönböztetése annak a két világnak, tehát az ítéletek és a vélemények világának, amelyben a vélemények világában persze kinőhet a demagógia is, mint egy szélsőséges dolog. Na most ebből az is következik, hogy abban a rettenetesen régi harcban, amely a retorikát és a filozófiát egymással szembeállította, és amely majdhogy nem Rómában a retorika győzelmével zárult le, hogy aztán szerencsére a középkor felelevenítse a filozófiát. És ugye Kantnál is egy nagyon érdekes lábjegyzetet olvashatunk valahol az ítélerő kritikájában a retorikával szembeni súlyos és mély ellenérzéseivel, és világos, egy tiszta filozófiai álláspontból a retorikánál veszedelmesebb nincsen, hiszen a retorika nem észérvekkel, nem tiszta logikai ítélettel akar meggyőzni, annak levezetésével akar meggyőzni, hanem tulajdonképpen egész emberlétünket akarja mozgósítani, megint szélsőséges és negatív esetben, demagóg módon érzelmeinket akarja felkorbácsolni. De Arendtnél Arendt szembefordul ebben a tekintetben, ezzel a filozófiai tradícióval. Mellékesen megjegyzem, ez csak egy zárójel, hogy én úgy gondolom egyébként, hogy a modern irodalomelméletnek ez a hatalmas felfutása messze túlvezetett a irodalom belső ügyein, az a retorika visszacsapása volt a filozófiára valamikor a 70-es, 80-as, a múlt század 70-es, 80-as éveiben, de ez független Arendttől. Minden esetre valóban a modern filozófiában, nem csak Arendt példára, hanem például Rorty is, egy Richard Rorty, egy másik nagy példa, modern filozófiában kezd megértés jelentkezni a retorikával szemben, mert ugye a pluralizmus miatt a közösségi beszéd mindennapi gyakorlata ez, a polgárok beszélnek egymással, és akkor vagyunk szabadok, mondja Arendt, amikor beszélünk és cselekszünk, és nem előtte és nem utána. Mások retorikus érvei és véleményei felszabadítanak minket, amennyiben felnyitják a világot számunkra más utakat mutatva. És ez a képzelőerőnek az imagináció világa, a politikában, a politikai képzeletnek egy rendkívüli jelentősége van. Ugye? Tehát az a politikus, aki általa elképzelt világot kellő erővel meg tudja mutatni a híveinek, és potenciális híveinek, az egy jelentős és nagy politikus lehet. És itt még egyszer visszamennék egy megfigyelésre, amit már említettem a legelső órán, amikor meg is kérdeztem, hogy ismeri-e valaki ezt az idézetet, ezt a bizonyos "We hold this truth to be self-evident", ugye az amerikai függetlenségi nyilatkozatnak ez a korszakos jelentőségű és súlyú állítása, hogy ezeket az igazságokat önevidensnek tekintjük, az ember egyenlőségét, hogy ugyanolyan jogunk van mindannyiunknak a boldogság követésére, és hasonlókat. Ugye? Most arról van szó, hogy ezek valójában nem self-evident igazságok, hanem ott van, ugye Jefferson, aki ezt írja, az egyik legnagyobb alakja a történelemnek, azt állítja, hogy "we hold this truth to be self-evident". Tehát, hogy azt állítjuk, úgy tartjuk, hogy ezek önevidensek, hogy ezek, tehát nincsenek bebizonyítva, hanem az a közösség, amely itt egy függetlenségi nyilatkozatban jelenti ki a szabadságát Angliától, a brit koronától, az ezeket az igazságokat nyilvánvalónak, magától értetődőnek tartja. Jó, most természetesen ilyenkor mindig el lehet mondani, hogy Jeffersonnak rabszolgái voltak, és ugye első fél évszázad a 19. századnak a rabszolgaság problémájával zajlott a Amerikai Egyesült Államokba, és természetesen igaza van Vörös Martinak, aki azt mondja, hogy kivéve aki feketén született, mert az baromnak tartják a dicsők, és az istenképét fíjjal ostorozzák. De mégis egy óriási lépés volt ez a "we hold this truth to be self-evident", az istenkép másiságtól, tehát az, ami a kereszténység eleje óta ott van, amely azt állítja, hogy istenkép mása vagyunk, és egy vallási igazságot közöl velünk, nevezetesen azt, hogy mint istenkép mása jogosultak vagyunk a túlvilági életre, amely egyben felmentést ad az alól, hogy minden módon megvalósíthassuk ezt az itteni élet, e világi életünkbe. Az a fajta spirituális egyenlőség, amelyet a kereszténység kínált, az nem gátolta az egyenlőtlenséget az e világi életben, az intramundán életben. A példa megint erről szól, hogy itt véleményé van valamit, ezt nem cáfolhatatlan igazságként, hanem a mi a nép, tartjuk magától értetődőnek ezeket az igazságokat. Tehát valami, ami igazságként van leírva, truth, de vélemény, de az, hogy we hold, az viszont véleményé teszi vissza. Tehát az egyenlőnek születettség az nem, éppenséggel nem magától értetődő, és azért, ezért ez a véleményünk, mert szabadság csak egyenlők között lehetséges. És ez az, amivel Arendt szerint megjelenik a politikai, ez a politikai tér, amelyben egyenlők között a szabadság viszonyai állnak fenn. És a politika, mint szabadság, ez görög örökség, és abban a Arendt hagyatékában maradt írásban, amelyet most röviden összefoglalnék, aminek az a címe, hogy mi a politika, abban megint csak felveti ezt a politikai és a homéroszi összefüggését. Homérosz a polisz nevelője, és azt mondja, hogy mintha homéroszi seregek alapítanák hazatérve a poliszt. Még valamit, mielőtt ebbe belemegyek, el szeretnék mondani. Ez pedig az, hogy Arendt homéroszi példája mellett még egy nagy irodalmi példa volna emellett a pluralisztikus véleményeknek, a polivalens, sokszólamú véleményeknek a világára az irodalomban, és ez a regény. A regény nagy műfaja az, amelynek éppen az a fantasztikus lehetősége és mélysége, hogy mindenkinek az igazságát, vagy valamilyen mértékű igazságát mindenkinek megmutatja. Ezért olyan fontos például Richard Rortynak a regény. Sok filozófusnak, a 20. század második felében sok filozófus lett regényfilozófus, regényeket elemző filozófus, a regények filozófiáját feltáró filozófus. Arendt szerint a politikai tér valódi értelmében az, ami szabad. A szabadság tartalma pedig az együttlét, az agóra nyilvánosság. Akkor most jól értsék, hogy ez a fajta szabadságfogalom, ez egy politikai szabadságfogalom, ami nem jelenik meg az igazságkeresők világában. Az igazságkeresők világában a szabadságnak csak az a negatív fogalma érvényes, hogy ne legyek akadályoztatva az igazságom keresésében, legyen szabad keresnem az igazságot. Az egy tisztán negatív fogalom az igazságok világában. A vélemények világa pedig a szabadságban jelenik meg, és a szabadságot ez valósítja meg, a vélemények világa, a vélemények ütköztetése egymással, a politikai kommunikáció. Ezzel eltolódik a cselekvéstől a beszéd felé, a szabad tettől a szabad szó felé a dolog, de viszont a szó maga is tetté válik, ez például a görög tragédiának az alapvető meggyőződése, hogy a szó tett. A szabadság tehát a nézetek kifejezése, az egymással való beszéd. Valami, ami nélkül, ahogy például Burke, a 18. század egyik legnagyobb politikai filozófusa és a modern liberális konzervativizmusnak a megalapítója mondja, a cselekvés egy olyan koncertben jön létre, nem izolált embereknek a világában, hanem emberek koncertjében, aminélkül nem lehet cselekedni. Mint ahogy nem lehet cselekedni, ezt például Platón mondja a 7. levelében, barátok és megbízható társak nélkül. De természetesen a cselekedet az olyan, vannak magányos cselekedetek, ugye a antik politika történet egyik legfontosabb kérdése, ami aztán a reneszánszban újra nagyon nagy erővel tér vissza, a zsarnokölés. Ugye a zsarnokölés az egy meglehetősen magányos cselekedet, bár az egyik legismertebb, hogy is hívták, Harmonios és Arisztogeiton, ugye azok barátok voltak, akik az egyik leghíresebb zsarnokölők voltak az antikvitásban. De a beszédet nyilván, a beszéd viszont végképp olyan, amit nem lehet végrehajtani egyedül. A beszéd csak másokkal lehetséges, akik mindig más és más perspektívákat nyitnak. Idézet. Az a mozgásszabadság, hogy valami újat és még nem voltat elkezdjenek, vagy hogy sokakkal beszéljenek, kapcsolatba lépjenek és sokat tapasztaljanak, amely a maga totalitásában mindenkor a világ, semmiképpen sem célja a politikának, olyas valami, amit politikai eszközökkel el lehetne érni, nem olyas valami, hanem a voltaképpen itt tartalma és értelme magának a politikának. Ebben az értelemben politikai szabadság azonos, és ahol ez a fajta szabadság nincs jelen, ott nincs a szó voltaképpen értelmében politikai tér. Ugye most látjuk, hogy ez egy homlok egyenest ellenkező elgondolás, mint az ellenségnek és a barátnak az a merev és durva és erőszakos kijelölése, ami Carl Schmittnél jelenik meg. Természetesen, mint ezt már az első áttekintő, a politikai filozófiákat áttekintő órán említettem, az antikvitásban nagyon erősen felmerül annak a kérdése, hogy ez csak kevesekkel valósítható meg, ez a politikai beszéd. Ugye? A demokrácia nem tartozik az antikvitás legelső vagy legjobb uralmai közé, mert úgy gondolják, hogy a legtöbb ember nem méltó a szabad egymással beszélés világának a megteremtésére. Parmenides volt az a első gondolkodó, aki nem csak megkülönböztette a rossz sokakat a kevés jótól, ezt már Herakleitosz is megtette, hanem ő az igazság útját egyedül az egyes számára látta járhatónak. És akkor megint visszatérünk itt az igazság és a vélemény közötti ellentétre, és megjelenik mindjárt a politikai, európai értelmet politikai életnek a legelején egy alternatívája a politikának, egy másik lehetséges módja a cselekvésnek és a beszédnek, és ez pedig az akadémia. Ugye az akadémia is a szabadságnak a világa, ahol a politika mértékét nem magában a politikában, hanem a filozófiában akarják megtalálni. Ugye Platón elhatárolja magát a speciális aténi politikai tértől, hiszen főhőse Szokratészt ez a politikai tér elemészti, halálra ítéli. És ezzel egy új és másik teret nyit meg a szabadságnak, amely ma is él, vagy éldegél az akadémiai és az egyetemi szabadság formájában. Nincs tudomásunk arról a történelemben, hogy akadémiák, egyetemek át akarták volna venni a politikai hatalmat. Tehát ilyen értelemben nem volt politikai ambíciójuk. Olyan sokszor volt, hogy kiképző istálójává vált valamilyen politikai hatalomnak egy főiskola, vagy akadémia, vagy egyetem. Vannak ilyen elképzelések ma is, sokfele a világban, de maga az egyetemnek önálló politikai ambíciója tudomásom szerint nem volt, nem soha a történelemben. Szóval itt két dolog áll egymással szemben, két modell, az egyik az agora, ugye a görög agora a maga retorika művészetével, és az akadémia a dialektika tudományával. Tulajdonképpen ezzel kezdődik meg nagyon korán már a politikai filozófia degradálása, amennyiben, és magának a politikának az a rossz színbe tüntetése. Miközben ugye az a szó, hogy idiótész, az eredetileg, tehát idióták, az eredetileg nem mást jelent, mint azt az embert, azt a görög férfit, aki nem vállal közhivatalt és nem vesz részt a közéletben. Úgyhogy na most nagyjából felvázoltam ezt a modellt, és mást is, meg ezzel kapcsolatban is fontos más elemeket is megtalálnak a Hannah Arendt Múlt és Jövő között című kötetében. Ez egy nagyszerű kötet. 95-ben jelent meg az Osirisnál, és ennek a hetedik fejezete az igazság és politika, amelyet javaslom, hogy olvassanak el, nagyszerű, igazán nagyszerű tanulmány.
Elhangzott Rádióegyetem, az igazság jelentősége, Radnóti Sándor, Politikai esztétika. Az ELTE BTK-n 2012 tavaszi félévében elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.